Az ifjú zeneművészek nyári akadémiáján már hagyományosan minden évben újra összeáll a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar Vásári Tamás karnagy vezetésével. Ezúttal külföldi turnét nem terveznek, 3 hazai koncertjük lesz, 2 a fővárosban, augusztus 16-án a Pesti Vigadóban, augusztus 18-án pedig a Hősök terén, a 2 között augusztus 17-én Debrecenben a nagyerdei szabadtéri színpadon muzsikálnak a zenészek. A repertoár 2 nagy darabja, Kodály Zoltán Hári János szvítje és Beethoven 7. szimfóniája. Vásári Tamás, Kossuth Díjas, zongoraművész, karnagy, és egy év kihagyás után ismét itt köszönhetjük az ifjú zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáján. Hogy élte meg ezt az egy év kihagyást? Sajnos így kell kezdenem ezt a kérdést, mert mindenkit megviselt.
Engem nem úgy megviselt, csak szomorú voltam, hogy minden évben már ez a 20. alkalom, hogy összejönnek a fiatalok, és én nagyon szeretek a fiatalokkal dolgozni, úgyhogy nekem ez hiányzott egyszerűen. Különben el tudtam magam foglalni, minden napom az volt az érzésem, hogy még szeretnék 24 órát, ha lenne, mert a könyvemet, amiben már megjelent ugye az első kiadás, jó 3000 oldalas kiadás, az életregényem, nem életrajz, hanem életregény, a nagy különbség, tudod, és hát a minden. Egyszerűen az életrajz az leírja a fontos dolgokat az életedből, és elmondja, hogy ezek és ezek a dolgok. Az életregény ez pedig egy regény, ahol jelenetek van egy uzsonna, vagy egy vacsora, leírok 20 oldalon keresztül, vagy leírok egy tájleírás, vagy egy vita, egy beszélgetés. Tehát ez egy regény, és ott jön be az irodalom. És ezt most látom, hogy ez mennyire fontos, hogy nekem meg van egy naplóm, és általában csak fejből írtam a dolgokat eddig, de ez a naplómat most kézbe vettem, hogy hát ez megmutassa, hogy hol tartunk kronológiailag éppen az életemben. Ez 91-től kezdve, addig van leírva, amik kiadott a kiadók, és aztán onnantól kezdve kellene bepótolnom a hiányzót, tehát 91-től egészen máig. És ezt én már el is kezdtem írni, és akkor, amikor ez a napló a kezembe került, akkor ezt vezérfonalnak gondoltam, hogy nem tudom használni, mert annyira más. Tehát az, hogy leírok valamit, hogy ezt és ezt mondtam, vagy ez és ez történt, és közben azt mondom, ez egy prózai dolog. Ennek olyan jelentősége van, hogy le kell írni az egész lélektani állapotot, amikor ez megtörtént, ha fontos volt. De kimaradnak olyan dolgok, hogy például én elkezdtem aztán leírni, amikor a Libri kiadta már ezt az első részt, ezt a 4 kötetes, 3000 oldalas részt, 1991-ig tartó kronológia addig tartott ez, amit leírtam, és onnantól kezdve pedig nem ott folytattam, hanem leírtam az utolsó 11 évét az életemnek, amikor nagyon fontos lélektani változások történtek bennem, meg világnézet is, és hogy ez megmaradjon. És akkor ez most már le is van írva nagyjából, és akkor visszamegyek oda, ahol a könyvet abba hagytam, és akkor elkezdtem használni ezt a naplómat, és nem tudom használni, mert annyira más lesz, ahogy amikor leírom, tehát irodalomnak írom le, nem az beszámolónak, hanem irodalomnak.
Ez a nyári akadémia általában mindig július közepén szokott lenni, de most egy hónappal eltolták a jelenleg fennálló egészségügyi járvány helyzet miatt, ugye, és azt mondta nekem a akadémiának a művészeti igazgatója, Váradi Judit, hogy nagyon örül neki, hogy egy ilyen egy hónapos csúsztatás volt, mert hogy így itt ünnepelheti a születésnapját, igaz?
Nagyon kedves ötlet volt, igen, és hát mondja, hogy meglepetés is lesz, hát már ez maga meglepetés, hogy itt lesz egy ilyen, ezért eltolták az egész akadémiát, tehát az egész, nem az épületet, hanem az időpontot.
És akkor hogy ünneplik itt a születésnapot majd, vagy tud-e már valamit?
Nem, azt hiszem, hogy 7 órakor kezdődik, és ott lesz a kocintások, meg felköszöntés, nem tudom. Mindenesetre már kaptam egy hírt az alapítványom vezetőjétől, hogy ő is valamit akar, mint a meglepetésről van szó, nem tudom, hogy mit.
Augusztus 9-én érkezett. Amikor megérkezett, akkor rögtön már feltérképezte a helyzetet, már ismerkedett a fiatalokkal?
Rögtön elkezdtem próbálni velük, és úgy próbáltam, hogy nem próbáltam, hanem végig a 2 darabot, 2 nagy darabot, a Kodály Hári szvítet és a Beethoven 7. szimfóniát, végig, megállás nélkül, mind a 2 darabot végigvettem velük. és kiderült, hogy melyik azok a részek, amiket különösen kell próbálni. Tehát azt én már előre is tudtam, mert ismerem a darabokat, és nagyon érdekes, hogy a világ legkülönbözőbb zenekarok és legkülönbözőbb színvonalon lévő zenekarok ugyanott vannak nekik a problémáik. Nagyon ritkán fordul az elő, hogy valami, ami nagyon nehéz általában a zenekarnak, hogy az rögtön már menjen. Hát a New York filharmonikusokkal, meg a London filharmonikusokkal az más helyzet, mert ők tényleg mindent rögtön első látásra tökéletesen lejátszanak. Hát pláne azonkor nem első látásra, hanem rutin darabokról van szó.
Szóval ez volt elsőre a benyomás a művész szakmai szempontból, ugye?
Az volt, hogy ez a zenekar egyike a legjobbaknak tűnik. Ez sose lehet tudni, kik lesznek, ugye, mert nem arra jönnek ide, hogy zenekari műveket játszanak, hanem hogy egy-egy professzortól tanuljanak, hegedűsök hegedűstől, oboások oboásról, és akkor, ha már egyszer itt vannak, akkor zenekari gyakorlatra beülnek, na de életükben van, aki soha nem ült zenekarba, és hát ugye így még pláne, hogy olyanokkal, akik hát még nem is itt laknak, hanem van, ahol külföldön, tehát először kezdenek el együtt játszani, és hát az, hogy zenekarban hogy kell játszani, az egy külön tanulmány, azt egy hét alatt megcsinálni, az nem egy könnyű dolog tűnik. A legelementárisabb probléma az, hogy olvassák a kottát, amit nem tudnak úgy, mint ahogy az ő szóló darabjaikat, amiket visznek a mesterekhez, hanem ez zenekari anyag, ott látják először tulajdonképpen a kottát, amikor első próba van, és közben pedig kell nézni a karmestert. Mert hát ugye ők azt megtudjuk, hogy először játszanak valamit, hát olyan tempóban, hogy tudják. De amikor ott az a 80 ember együtt ül, akkor, hogy azok pontosan egyszerre ugyanazt csinálják, hát az nagyon nehéz, és ahhoz kell nézni a karmestert. Tehát most mit érzenek, a karmestert vagy a kottát? Mind a kettőt.
Ez volt az első benyomás, ugye művész szakmai szempontból, és emberileg mi volt a benyomás a róluk? Fegyelmezett társaság? Na, könnyű lesz velük?
Ez nagyon egyike talán a legfegyelmezettebb társaság tényleg. Nem is kell sose mondani nekik, hogy maradjanak csendbe, szóval nagyon, nagyon kellemes velük dolgozni. Intelligensek, és látszik az, hogy akarnak, igyekeznek. Mert engem csak az bosszant, amikor azt láttam, hogy unják, vagy nem tudom, én emlékszem, egyszer Párizsban jó ide dühös lettem, amikor a zenekar, a kürtök nem, sose jöttek be ott, ahol kellett volna. És akkor egyszer csak odan is látom, hogy a menedzserrel beszélik meg a programot a próba alatt. Hát akkor olyan dühös lett, hogy felálltam, ott hagytam őket, és abba hagytam a próbát.
Utoljára 2019-ben beszélgettünk, ugye, mert volt itt egy év kihagyás, amit már az előbb említettünk, és akkor is azt mondta, hogy ez a legjobb idáig, ez a legjobb világzenekari felállás.
Hát akkor...
Minden
akkor
évben?
Nem minden évben. Volt olyan, amikor bizony a harmadik próba után azt mondta a Dufek Misinek, aki ott a igazgató volt, akkor rektor, és azt mondta, én most hazamegyek, mert ebből nem lesz semmi.
Volt és ilyen. Haza is ment?
Nem. Nem, mert maradtam, és meg is lett, és Milánóban volt koncertünk, felállt a közönség, és úgy tasolt, úgyhogy azért összeszedték magukat.
Apropó koncert, hát most nem mennek külföldre, ugye a jelenlegi helyzet esetette lehetővé, de azért itt belföldön lesz egy kis körutazás, igaz?
Az a szerencse, hogy Magyarországon jó a helyzet, és ide lehet jönni, csak innen nem lehet menni külföldre. Hát lehet menni, csak nem lehet előre szervezni semmit se, mert ugye ahhoz, hogy ide jöjjenek, ahhoz azt már el kell kezdeni szervezni, az, hogy egyénileg idejének és egyénileg esetleg vissza kell majd mondani, az más, de az, hogy ennyi gyerek csak úgy a semmire összejöjjön, anélkül, hogy tényleg abból legyen is valami, ahhoz meg kellene kérdezni a Covid-ot, érted? És az bizony nagyon változatosan viselkedik, ugye nem lehet előre tényleg tervezni, nagyon nehéz. Az minden esetre, hogy idejön egy valaki, és nem sikerül neki idejönni, az nem olyan nagy probléma, de egy ilyen nagy grup összejön, azért azt jó tudni előre, és ezért nem lehet az, hogy oda menni. Azért nem tudtuk megszervezni azt, hogy kimenjen egy ilyen nagyszámú zenekar, mert nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt még Magyarországon számítani tudtunk arra, hogy ha ide jönnek, itt tudjuk fogadni őket. De az utazást innen megszervezni ki, ez nagy reszkírunk volt.
Most azt hiszem, hogy az egyik fővárosi koncertet azt streamelik is, tehát a paradoxon az egészben, hogy ugye nem el lehet menni külföldre, de így, hogy streamelik a világhálón keresztül, még sokkal többekhez eljuthat.
Így van, ez így van. És azt hiszem, hogy ez különösen vonatkozik, mert két koncertünk lesz Pesten, az egyik 16-án, és a másik 18-án. A Vigadóban lesz 16-án, és 18-án a Hősök terén, ahol még soha nem hallottam koncertet, klasszikus koncertet, és hát ez egy új lesz, és nem is kell jegyet venni rá, hanem csak oda mennek az emberek, és sétálnak, vagy mit tudom én, de kíváncsiak, hogy milyen lesz ez. A minisztériumnak volt ez egy ilyen vállalkozása, hogy ezt ők szervezik meg. De ugyanaz a műsor megy, a Vigadóban is, csak hát ez 1000 személyes terembe, és hát ugye a Hősök tere az meg elég nagy ahhoz.
Mindig volt egy segítője, egy felkészítő karmester, most is van?
Hát a Bőki Zoltán és Daru Andrea.
Nos, mikor áll össze a repertoár, a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar repertoárja hogyan áll, vagy már kész tervekkel jön a fejében?
Persze, hát az előre meg van határozva, mert azért mégis kottákat is elküldik, bele se néznek a gyerekek, mert az csak a saját darabjaikat nézik, amiket a különböző mestereknek játszanak elő, de mindegy, akkor is hát, ha mégis ránézek, akkor legyen egy kotta, és hát ne itt kell osztogatni. Tehát az előre meg van határozva, és tudatják a tagokkal, még mielőtt ide jönnek jó időben.
Voltak mindig esztendők, amikor volt hiány egy-egy hangszerből, vagy hát, volt, amikor új hangszerek jelentek meg, most mi a jellemző így hangszerfronton?
Nagyon nagy hangszer választék kell itt, mert a Kodály Hári János Szvitnek az utolsó tételébe rengeteg hangszer van, több van, mint bármelyik ilyen darabokban, amiket itt játszottunk, és azt bizony kell, hogy beszerezik. Azt hiszem, hogy itt az akadémiának meg is van mindenből, ami kell, de hát a játékosok, mindig probléma a nagybőgő. Az egyszerűen nincs.
Most is,
még eddig egy nagybőgő volt. Tehát képzeld el, de amikor 12 hegedűhöz egy nagybőgő, az nem elég. És ez mindig probléma, és az utolsó pillanatban a Szentlélek valahogy összehozza, hogy van elég nagybőgő.
Van most valamilyen különleges hangszer, ami egyébként nem nagyon szokott előfordulni az akadémián, van?
Hát én a címbalom, Hári Szvitbe, Kodály Hári Szvitbe, szakszofon, klasszikus darabokba. Ez egyike volt az első klasszikus mű, amiben címbalom volt, ugye, mert ezt csak cigány zenekar használta. Hát kivéve Rácz Aladárt, aki a világ legnagyobb címbalom művésze volt, és ő Bachot meg klasszikusokat is játszott Párizsban, Londonban. Ő egy nagyon nagy ember volt egyébként. A világ legnagyobb címbalmos, és személyesen is ismertem. Ő mondta azt, hogy amikor elmentünk meglátogatni, Hernádi Lajos volt a zongoratanárom, és az egész osztályát kivitte hozzá, és akkor hát ő cigány volt, és úgy is beszélt, és mondja, hogy én egy spirituális materialista vagyok, és játszott nekünk, csak utána nekünk is kellett. Azt megkérdezte tőlünk, hogy akkor ugye bentünk, hogy most játszunk neki, akkor megkérdezte, hogy na és aztán mi a foglalkozása? zongorázatok? Hát mondtuk, hogy hát zongorázat, az nem foglalkozás. Én villanyszerelő vagyok. Aztán kicsit olyan bolondosnak tartotta az ember, de aztán rájöttem, hogy mennyire igaza volt, hogy milyen más lélekkel csinálja az ember ezt a szakmát, a hivatást, a zenészséget, ha van valami, amiből meg fog tudni élni. Valaki arra bazíroz, hogy most a zongora művészetből fog megélni, hát az egy nagy reszkírunk, hogy tényleg mire fog menni, pláne mert nap mint nap milliókkal szaporodik a száma azoknak, akik zongorát tanulnak. Tehát 20 évvel ezelőtt már azt hallottam, hogy Kínában minden századik ember tanul zongorázni. Hát számítják, hogy hány millióan tanul csak Kínában, és akkor abból a 3 millió, hogyha van csak 10 évente, akire azt mondom, hogy fantasztikus. És én ezekkel találkoztam, én valami 16 zongora világversenyen zsűriztem, én legalább 800 zongoristával találkoztam, és ezekből hát most hogy fognak ezek megélni ebből? Ennyi zongora művészet, nincs szükség. Most ezt még szorozza meg a többi országokkal, és még keleti országok, koreaiak is mindig brillíroznak. De hát persze nem azt jelenti, hogy az igazi művészeknek a száma szaporodik, mert az mindig kevés. Tehát, hogyha megnézi, minden korban a legnagyobb zeneszerzők, akár hányan szereztek zenét, ki az, aki tényleg maradandó, tényleg nagy zeneszerző címet viselheti, hát az mindig nagyon kevés volt.
Nekem mindig szöget üt a fejembe az a gondolat, hogy ugye összeáll ez a fantasztikus ifjúsági világzenekar, van 3 koncert, játszanak együtt, készülnek együtt 1-2 hét, és aztán utána szétszélednek a világban. Ugye?
Ez így van. Ez a szépsége is, és a hátránya is ennek, hogy tényleg szeretnének együtt, és vannak, akik visszajönnek. Tehát olyan előfordul, hogy elég sokan, mert nem csak egyszer ülnek be ebben a zenekarban, még többször is, de azért az arányban nagyon kevés. És hát valóban arról van szó, hogy ez egy ilyen találkozás, mint egy hajó úton kirándulás, ugye összeverődik egy csomó ember, barátok leszek, és aztán talán soha nem találkozok többet az életben.
Vásári Tamás Kossuth díjas zongora művésszel, a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar karnagyával beszélgettünk.